Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, fölmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, fölnézett, és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva jegyezték meg: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt Jézus elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. A szokásos kérésemmel hagy rukkoljak elő, egy picit gyertek közelebb, mert nem könnyű ott állni, aztán főleg, ha levegő is elfogy, pláne nem. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Van annyi finom érzékünk az evangéliumhoz, és az örömhír fölfedezéséhez, hogy tudhassuk, az evangéliumban sokszor az is az üzenetnek a része, ami nincsen benne. Hogy a kinyilatkoztatás része, adott esetben mondhatjuk így, az a csönd is, amit a Szentíró benne hagy, vagy beleír. Ezért a mai evangéliummal kapcsolatosan szeretnék valamire utalni, és nem olyas valamire, ami benne van a szövegben, hanem éppen olyas valamire, ami nincsen benne. Ráadásul ez a történet nem is egy példabeszéd, hanem egy valóságos történetnek, nyilván a szájhagyományban kikristályosodó elmondásából származó szöveg. Mi az itt, ami valamiképpen, hogyha mi a szokásos csapáson mennénk, ahogyan általában el szoktuk képzelni, leszoktuk írni, és az egyház hagyományában annyira bejáratott úton ismerős számunkra az a sok-sok lépés Isten és az ember között, amit szívesen beletennénk ebbe a szövegbe akkor, hogyha egy megszokott szöveget szeretnénk kapni. Egy költői kérdés volt ez, én nagyon szívesen elmondom, mire gondolok. Ebből a szövegből hiányzik valami, amit pedig, ha ez egy tantörténet lenne, akkor az evangelista mindenképpen szigorúan be kellett volna, hogy írjon. Ez pedig az, hogy és amikor Zakeus lejött a fáról, bűnbánatot tartott, mélyen magába nézett, mint a múlt heti evangéliumban az a valaki, fejét lehorgasztotta, nemhogy az égre nem merte a tekintetét emelni, Jézusra sem merte a tekintetét emelni, a mellét verte, és azt mondta: Uram, nem vagyok méltó én, hogy hajlékomba jöjj. Hát egy szóval mondod, valami történik a te szolgáddal. Mire Jézus, tapasztalva a bűnbánat tartásnak ezt a mélységét, azt feleli: na, megbocsájtok neked. És hát ezután akkor történhet az, ami történhet. Csak hogy a mai evangéliumban erről szó sincs, éppen szó szerint szó sincs. Erről nincsen benne szó. Mit jelent ez? Az, hogy természetesen van egy általunk jól ismert és jól bejáratott út, ami Isten és ember között lehetőséget nyújt a találkozásra, ez pedig az, most mondjuk így nagyon egyszerűen, bűnt követek el, akkor bűnbánatot tartok, akkor meggyónom a bűnömet, vagy így, vagy úgy, vagy valamilyen formában, miután a bűntudat is egyre hatalmasabb bennem, és végül érkezik a bűnbocsánat, és a bűnbocsánattal együtt lehetőségem van egy Istennel való találkozásra. Ez egy elég jól bejáratott utunk, ember és az Isten között. Igen ám, de a mai evangélium egyszerűen nem erre a rugóra jár. Itt Isten és ember nagyon fontos találkozásában egyáltalán nem a bűnbánat tartása kulcsmozzanat. Miközben Zakeus egy bűnös ember, nem is kicsit. Ezt a szöveg nagyon világosan mondja, hogyha ezt valaki nem tudná. És mégsem azon fordul meg a helyzet, az ő élete és az ő helyzete, hogy amolyan klasszikus általunk elfogadott és bejáratott módon bűnbánatot tartana. Mert éppen ellenkezőleg azt halljuk, hogy itt van valaki, aki tele van vágyakozással, szeretné látni Jézust, szeretné megismerni, szeretné valahogy őt egy találkozásban elcsípni. Van benne ez a vágy, de nagyon fontos, hogy a találkozásban nem csak a vágy indítja őt, hanem hogy teret enged a cselekvésének is. Hát, ha van vágyam, akkor én megyek. Ráadásul sietve föl szalad és föl mászik a fügefára. Hát ez abban a kultúrában aztán teljesen elképzelhetetlen. Hogy egy felnőtt férfi fusson meg fára másszon, hát ha nevetség tárgya akar lenni, akkor nyugodtan. Mégis ezt teszi. A vágy és a vágyból fakadik egy ellenállhatatlan cselekvés. És utána, nem tudom, hogy halljátok ti, nem csak a fületekkel, a szívetekkel az, hogy amikor Jézus azt mondja neki, na Zakeus, gyere le hamar, ma a te házadban kell megszállnom. És erre azt mondja a szent író, örömmel jött le, sietve és örömmel fogadta Jézust. Piszkál ezt titeket? Mert még nem tartott bűnbánatot. Nekünk ne örüljön ez a Zakeus ilyen korán. Csak úgy. Azért itt valami elindul bennem. Mi az, hogy csak úgy örül Jézusnak? Andrea kezdve nevetlen. Na, hogy elindul bennünk valahogy az Isten és ember közti jól bejáratott útnak a logikája, és az ahhoz kapcsolódó érzelmeink. Úgy szívesen azt mondanánk, hogy ide figyelj te, Zakeus, addig itt te ne örüljél. Ameddig jól nem nézel magadba, jól nem tartoz bűnbánatot, jól nem mondod ezt, majd akkor utána örülhetsz. Utána majd örülhetsz, itt előtte ne örüljél. Valahogy, mintha a bejáratott úton nekünk ez lenne a természetes. És szívesen rászólnánk. Rá is szóltak. Ugye, mi talán azt mondanánk, hogy na ez nem járja, hogy itt ez itt örül. Ott meg ezt úgy fejezték ki, hogy hát na Jézus, nem tudjuk, hogy te milyen mester vagy, hogy egy bűnös emberhez mész el. Nem mondom, hogy ebben a történetben nagyon finoman, a sorok között, esetleg utalásszerűen ne történhetne meg Zakeusnak egy ilyen magábanézése és bűnbánattartása. De ennek itt egyáltalán nincsen súlyponti jelentősége, mert a vágynak van súlypontja, a lendületnek, amivel a vágyal, hogy akarom látni Jézust, ez cselekvésbe fordul, utána az örömnek, hogy Jézus őt meghívta, és utána megint csak annak a lendületnek, hogy na én akkor a fele vagyonomat odaadom, meg a négyszeresét annak, ha valakit megkárosítottam. Erről volt itt szó. Ez nagyon elgondolkodtató lehet számunkra, hogy sokszor azt gondoljuk, a bűnösségünk a legnagyobb akadály Isten és az ember találkozásában. Ezért mi magunk rengeteg kimondott és ki nem mondott föltételt szabunk magunknak is, meg Istennek is, hogy találkozhassunk egymással. Hogy az életnek valamiféle örömét megengedhessük magunknak. Hát addig, ameddig töredelmesen nem tartottam bűnbánatot, nem vagyok rá méltó, nem vagyok rá alkalmas, nem vagyok rá kész, nem is illendő, és egyébként is. Hadd mondjak el nektek egy történetet. Ma csak valódi történeteket mondok. Ha Jézusnak ezt a történetét, akkor nem mondunk kitalált történetet. Ez a történet 30 évvel ezelőtt játszódik. Még több. Egy fiatal ember pappá szenteltek. ő maga mesélte ezt el. És amikor ott áll 23 évesen a püspöke előtt, akkor a püspök azt mondja, nézd fiam, én ebbe és ebbe a nagyobb faluba foglak küldeni. Három nehézség van. Az egyik, düledezik a templom. A másik, rogyadozik a plébánia. A harmadik, a közösségről mind a kettőt el lehet mondani. Nézd, fiam, én ide küldelek téged. Egy valamit ígérek meg neked, hogyha te kikészülsz, egy év múlva jöhetsz, és elhelyezlek máshova. Kóvályog ez a fiatalember, 23 éves. És föláll, és már mennek, már a köszönés előtt van, és hogy visszafordul a püspöke felé, és azt mondja, püspök atya, hát te alkalmasnak tartasz erre. És a püspök közel megy hozzá, mind a két kezét ráteszi a vállára. Amolyan atyaian belenéz a szemébe, és azt mondja, nem fiam, nem tartalak alkalmasnak. Attól még elküldelek, mert te tudhatod, hogy mi itt imádkozni fogunk azért, hogy Isten legyen veled. És téged meg olyannak ismerünk, aki szintén tud ezért imádkozni, hogy Isten legyen velem. Ez a valaki, aki elmondta nekem az ő életének ezt a történetét, 10 évet volt ezen a helyen. Azt mondta, hogy hát először a templomot, aztán a plébániát, és valahogy miközben a kettőt megépítették, tatarozták, megalkották, valahogy a közösség is összeállt. Azt mondta, hogy ez a közösség tett engem pappá. Az egyház szentelt föl, de ebben a közösségben váltam pappá. Azt gondolom, hogy nem akarom túlbeszélni ezt a történetet. Amit mi sokszor akadálynak gondolunk, kizáró oknak, Isten számára az nem akadály. És mi nagyon sokszor Istennek, de legalábbis a másik embernek úgy szívünk szerint szívesen megszabnánk, hogy ő neki milyen föltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy Istennel találkozzon. Isten nem kötik a mi akadályaink, hogy mi mit gondolunk, hogy kinek hogy kellene ő vele találkoznia. Ez az első rész. Aztán van itt egy másik is, hogy azért ebben a történetben látjuk azt, hogy a kulcs nem a bűnbánattartás, hanem valami más, ami lehetővé teszi a találkozást. A bűnbánattartás inkább ennek a következménye, nem föltétele, következménye. Vagyis, hogy így is lehet az Isten útján járni. Igen, ám, de a történetben itt vannak ezek a farizeusok. És azok, akik ott szólnak Jézusnak, vagy legalábbis méltatlankodnak miatta, hogy hát róluk is kéne valamit mondani. Ezért hadd mondjak el egy másik történetet. Ez is megtörtént, mégpedig a romániai forradalom idején. Karácsony. Hát tudjuk jól. 3 napos ünnep. És egyszer csak a karácsonynak a legelején érkezik az üzenet ide Magyarországra valakihez, hogy a forradalmi események miatt nincsen kenyér nagyon sok helyen. Már most nincs kenyér. Most aztán mire lemegy a 3 napos ünnep, végképp nem lesz kenyér. Hogy kenyeret kellene vinni Erdélybe. És erre valaki neki áll telefonálgatni, az egyik sütődét a másik után hívja föl, hogy legalább egy osztályvezető, egy főosztályvezető, vagy egy igazgató, hogy kenyeret kellene sütni, mert el kéne vinni Erdélybe. És egymás után a telefonok végül az egyik sütődének a vezetője azt mondja, rendben van. Behívom az embereket, éjfélkor nekilátunk. Hajnali 4-re megsütöttek egy autóbusznyi kenyeret. Berakták az autóbuszba, és elmentek Erdélybe. Elmentek, ketten vitték a buszt, a Az egyik őknek az ismerőse lakott egy nagyobb faluban, elmentek oda, éppen 9 óra felé értek oda, jöttek ki a reggeli miséről az emberek. Éppen készülődtek. És mi történt? Gyorsan beszaladtak a paphoz, mondták, hogy itt vannak, hozunk kenyeret, szeretnénk osztani. Hát hogy ne, osszátok. És kiálltak a templom ajtóba, és nem köszöngettek, hanem kenyeret adtak. Mindenki kapott egy kenyeret. És már nagyjából kimentek az emberek, és mindenki vitte magával a kenyeret, mikor egy idős asszony visszajött. És oda ment a kenyérosztó valakihez, akitől a történetet tudom, és azt mondta neki, kedves kéim, a románok most jönnek ki nem sokára a miséjükből. Vigyenek oda is a kenyérből. Akkor beszálltak a buszba, 500 méterrel odébb mentek a román templom elő, tényleg ott lassan vége volt a liturgiának, bekopogtak, mondták, hoztunk kenyeret. Ugyanúgy megálltak a templom ajtóba, és amíg volt a kenyérből, kapott mindenki belőle. És amikor sok-sok-sok évvel később ez az illető visszament erre a helyre, akkor azt mondja a pap, te tudod, hogy itt mi nálunk, a forradalomból mindenki a kenyérre emlékszik? Hogy arra mindenki emlékszik. Óvatos akarok lenni a jelzőkkel, vagy a minősítéssel, hogy amikor ebben a történetben, a Zakeus történetében érzékeljük, hogy itt valami minősítés zajlik, valami ítélkezés zajlik, előítéletesség zajlik, akkor érzékeljük ezt. Akkor az a nagyon nagy kérdés, hogy azok, akik ezt éppen teszik, azok hogyan érzékelik ezt befelé? Mert az a sejtésem, hogy ők befelé úgy érzékelik magukat, hogy ők most megvédik a közösséget. Hogy ők megvédik, az, mondjuk így most az egyszerűség kedvére a vallásukat, a hitüket, a meggyőződésüket, a választott népűségüket, a törvényüket, az egybetartozásukat, a hagyományaikat, az erkölcsiséget. És a kérdés az, hogy ami befelé így hat, hogy hat kifelé. Valahogy ez a mai történet arról is szól, hogy sokszor az 500 kilométer, ami mondjuk a bűneimből van kirakva, könnyebben áthidalható, mint 500 méter, ahol az előítéletességeink, a minősítéseink, az ítélkezésünk, az általánosításaink, és a többiek hevernek az úton. Hogy nem egyszer az Istennel való találkozás szempontjából az az 500 kilométer könnyebben átjárható, mint az 500 méter. Főleg akkor, hogyha mi ennek tudatában sem vagyunk. Ezért akartam elmondani ezt a beszédet.